Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, és az adásunkból ajánlok Önöknek most néhány érdekes összeállítást, illetve interjút. Elérte a mélypontot a hazai építőipar teljesítménye. Február után márciusban is csökkent az ágazat teljesítménye, az előző hónaphoz képest méghozzá 2,8%-kal. Innen már csak felfelé vihet az út, mivel javíthatja a kilátásokat a következő időszakban az új otthontámogatási hitelprogram. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, bár a támogatás 100 milliárd forintos kerete kevésnek tűnhet, ez az összeg további jelentős forrásokat mozgathat meg. Balogh Lászlóval Lakatos László készített interjút.
Az új otthontámogatási hitelprogrammal egy időben online árfigyelő rendszer indul az építőanyagokra. Te hogy látod, ez az intézmény működőképes lehet?
Az ilyen innovatív megoldások már az élet más területén bizonyítottak. Emlékezhetünk a GVH árfigyelő oldalára, ami először csak az élelmiszerek drágulását fékezte meg, majd átterjedt az a kereskedelmi gyakorlat, hogy bizonyos áruházak már azzal próbálták magukhoz édesgetni a vevőket, hogy az árfigyelő alapján melyik termék náluk a legolcsóbb. Valószínűleg, ha elindul az online árfigyelő, aminek még a részleteit nem ismerjük, az építőanyagok terén is hozhat egy ilyen változást, mert az építőanyagpiac meglehetősen nehéz átlátni, és bizonyos szempontból növelheti a transzparenciát és a versenyt is a kereskedők, illetve a forgalmazók között.
Na most egy friss felmérés szerint az építőanyag kereskedelemnek egy jelentős hányada, több 10 milliárd forint értékű áfatartalommal, az feketén folyik, tehát nem látszik igazából, csak különböző egyéb adatokból lehet megsatszolni, hogy mennyi ilyen áru mozog ma Magyarországon. Ez is csökkenhet ezáltal, vagy ez egy olyan piac, amit nem fog érinteni ez a történet?
Nagyon nagy kérdés, hogy az építőipari online árfigyelő milyen változást hozhat az építőanyagok fekete kereskedelme tekintetében, mert maga az online árfigyelő az az otthonfelújítási program keretében kerül bevezetésre, ahol számlával kell majd igazolni a beszerzett építőanyagok költségét. Tehát ott a fekete kereskedelem biztos, hogy nem játszik, és hogyha azt látják az akár állami támogatás nélkül is felújítást tervezők, hogy ez a fajta online árfigyelő olcsóbb árakat kínál számukra a kereskedők részéről, mint amit egyébként a közelükben található építőanyag kereskedésekben találnak, akkor lehet, hogy átszoktathatja az embereket arra, hogy online tekintsék át az árakat, és ennek fényében rendeljék meg, vagy menjenek el, és vásárolják meg ezeket az építőanyagokat.
Hát ettől az új otthontámogatási hitelprogramtól jelentős élénkülést várnak. Te hogy látod, ez mekkora élénkülést hozhat az építőiparban? Ugye láttuk a márciusi számokat, ugye most jött ki a KSH legfrissebb márciusi statisztikája, hát ehhez képest mondjuk van hová javulni.
Igen, ahogy pestiesen mondják, innen szép nyerni, és az építőiparban is most ez a helyzet, februárhoz képest márciusban is csökkent az építőipari termelés volumene. Leginkább az épületek építése az az ágazat, ami a legjobban megsínlette a bizonytalanságot az építőiparban. Itt 10%-kal csökkent a volumen, és gyakorlatilag ezt némileg ellensúlyozni tudja majd az otthonfelújítási program, aminek a keretösszege 108 milliárd forint, és ez összesen akár 130 milliárd forintnyi beruházást is megmozgathat. Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy egy évben az építőipar teljesítménye 2-3 ezer milliárd forint között mozog, akkor ez a 100 milliárd forint nem tűnik első látásra soknak, de lehet, hogy lesznek olyan otthontulajdonosok, akik nem tudnak az állami pályázat segítségével lakásfelújításba fogni, viszont ha osztanak, szoroznak, és megnézik, hogy mondjuk egy ingatlan felújítás költsége, és ennek a járulékos hasznai, az alacsonyabb rezsiszámla, és a jobb életminőség következtében kifizetődő, akkor lehet, hogy piaci alapon is belevágnak többen a lakásfelújításba, mint eddig.
Hát mondjuk ez egy szép gondolat, csak egy baj van vele, hogy akkor már belevágtak volna korábban is, és most nem úgy tűnik a helyzet, hogy itt lenne rá az idő támogatás nélkül. Ugye akkor térjünk vissza a KSH számaihoz, tehát több mint 6%-kal maradt el az egy évvel korábbihoz képest az építőipari termelés volumene. Ez elsősorban milyen településeket érintett?
Itt összességében az épületek építése ágazat volt az, ami visszafogta a termelést, az egyéb építmények felépítése az pozitív szaldót mutat éves összevetésben 0,8%-kal, tehát azt lehet látni ezekből az adatokból, hogy az állami beruházások visszafogottsága és a kereskedelmi ipari beruházóknak a kényelmessége az, ami a visszaesést magyarázza, emögött pedig az áll, hogy ebben a bizonytalan gazdasági környezetben valószínűleg az építetők nem sürgették az alvállalkozókat a munkák befejezésére, és ebből adódóan a termelési volumen is alacsonyabb lett jelentősen, mint egy évvel ezelőtt. Ez egyébként nem meglepő, ez a folyamat már 5 hónapja tart, és ami az építőipari folyamatoknak a sajátja, hogy az építőipari termelés az nem egy gyors reagálású mutatvány, itt évekkel ezelőtt megkötött szerződések futnak most ki, és ez az a visszaesés, amit lehet, hogy a 2024-es gazdasági helyzet már nem indokol ilyen mértékben, de ezek a megrendelések még a 2022-es és a 2023-as években kerültek leadásra, és ezeknek a visszafogott mértéke az, ami most visszaüt a termelés volumenében is.
Egyébként a szerződésállomány is csökkent, bár az nem ilyen mértékben, tehát akkor a következő hónapokra se várhatóak jobb számok ezek szerint, mert hogy a szerződések nem köttettek meg olyan mennyiségben, hogy ez növekedést mutasson.
Igen, ez teljesen jó meglátás, a szerződésállomány csökkent. Ami egy picit pozitív irányba festheti a képet az az, hogy a megrendelésállomány viszont 38%-kal nőtt. Igaz, itt a 2023-as mélyponthoz képest viszonyítjuk ezt a bővülést, és akkor jelentős visszaesést produkált a megrendelésállomány is, úgyhogy ebből a szempontból valószínűleg elértük a mélypontot, és innentől kezdve már csak jobb időszak jöhetnek, legalábbis ami a megrendelésállományt illeti, és ha nőnek a megrendelési volumenek, akkor ez előbb-utóbb a szerződésállományban és az építőipari termelésben is megmutatkozik majd.
És ha még egy mondat elejéig visszatérünk a felújításokhoz, ugye itt azért az ingatlanpiaci mozgások is előrejelezhetik az aktivitást, mert hogy hát az ember ingatlant vásárol, az együtt jár általában egy felújítással. Szerencsés esetben nagyon kicsi felújítással, egyéb esetekben viszont akár komplett, teljes körű felújítással is járhat. Ugye az építőanyagok árakról már beszéltünk, hogy ott azért az árfigyelő talán segíthet abban, hogy meghozza az építési kedvet, de hát az ingatlan árak a felújítás ingatlanok esetében visszaestek-e annyira, hogy érdemes legyen ebben gondolkodni?
Az ingatlan árak drágulása jelentősen lassult. Áprilisban is 3-4%-os lett a drágulási ütem éves összevetésben, és márciushoz képest pedig 4 olyan régiója van az országnak, ahol árcsökkenésbe fordult át a korábbi áremelkedés. Ez persze nyilván mindig a felújítandó ingatlanokat érinti legérzékenyebben, hiszen a kínálat az jelentősen nőtt, és hogyha ilyen számos kínálatból a vevők azt látják, hogy picivel drágában, de jobb minőségű ingatlanokat vásárolhatnak, akkor ez csökkenti az igényt a felújítandó ingatlanok iránt, és a visszafogott kereslet leginkább a felújítandó ingatlanok áraiban üthet vissza. Ebből a szempontból pedig nyilván ez jó lehetőséget teremt azoknak, akiknek nincs annyi tőkéjük, hogy egy jó minőségű, vagy ott esetben új építési ingatlant vásároljanak, viszont ha nem is rögtön, de az évek során kisebb-nagyobb felújításokkal előbb-utóbb közelebb kerülhetnek álmaik otthonának megvalósítására.
Ugye ez a felújítási támogatási program, ez nem érinti a frissen vásárolt ingatlanokat, mert itt ugye már tulajdonosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt igényelhesse.
Igen, a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet alapján május 1-én érvényes lakcímkártyával kell tudni igazolni azt, hogy valaki ott lakik abban az ingatlanban, ami a tulajdonát képezi. Tehát ebből a szempontból mondhatni, hogy ez a hajó már elment, de azért a végleges pályázati kiírás még nem ismerjük, de ebben nem számítunk változásra, tehát valószínűleg azok tudnak majd elindulni az otthonfelújítási programon, akik május 1-én már érvényes lakcímkártyával rendelkeznek.
Az infláció négyszeresével nőttek a közúti fuvarozás költségei idehaza, amit minden bizonnyal mindenki tapasztalt, akinek igénye volt egy kisebb vagy nagyobb áruszállításra. A Digilog Consulting ügyvezetője szerint a nemzetközi fuvarozásban több mint 13, a belföldiben pedig több mint 16%-kal növekedtek a költségek. Ezt a vállalkozók nem tudják teljes mértékben áthárítani a megrendelőre. A hazai fuvarozók helyzetét tovább rontják a magyar piacon is dolgozó román és ukrán fuvarozók. Lajkó Ferenccel Lakatos László készített interjút mindenről.
Miközben az infláció csökken, a közúti fuvarozás költségei folyamatosan emelkednek. Ennek mi az oka?
Hát a legfőbb oka az az, hogy nagyon komoly adóemelések történtek nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Ennek kettő olyan megjelenési formája van, ami markánsan hat a közúti fuvarozás költségére. Az első az az útdíjak drasztikus emelkedése. Ugye Magyarországon 50-60%-kal, Németországban 80-85%-kal, Ausztriában és Csehországban pedig ilyen enyhén 10% alatt drágult a használat arányos útdíj a fuvarozók számára. Úgyhogy az így keletkező összességében 13,5%-os a nemzetközi fuvarozás esetében és 16%-os teljes költségemelkedés kétharmadáért az útdíjemelések a felelősek.
Mennyire sikerül ezt áthárítani, illetve inkább mennyire hajlandók ezt megfizetni a megrendelők? Úgyhogy most az ipari teljesítmény itthon is és külföldön is fékeződik erősen.
Hát nincsenek könnyű helyzetben a fuvarozók. Ugye önmagában is egy 13,5 illetve 16,4%-os fuvardíj emelés vagy költségáthárítás az önmagában is egy nagyon komoly feladat lenne. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy ugye a hazai infláció az első negyed évben az átlagosan 3,6-3,7% körül alakult, akkor ugye óriási itt a kontraszt. És sajnos még ehhez hozzáadódik, hogy még a magyar gazdaság, illetve még az európai gazdaság sincs túl a recessziós időszakon, vagyis nincs elegendő szállítani való, így a fuvarozók egyáltalán nincsenek jó alkupozícióba, hogy ezt a nagyon komoly áremelést ezt át tudják hárítani. Részleges áremelés történt a tavalyi negyedik negyedévről az idei első negyedévnek a viszonylatában, de ez egyelőre jelentősen alul marad ahhoz képest, hogy mennyivel nőttek a költségeik, úgyhogy vélhetően ez később fog beárazódni az év további részében.
Gondolom, hogy a kevés megrendelés az további versenyhelyzetet teremt, úgyhogy egyébként itt az elmúlt években komoly kapacitás növekedés is volt a vállalkozóknál, tehát muszáj működtetniük a beszerzett gépjárműveket, meg a szerződtetett sofőröket. Ez a verseny akkor még a tetejében tovább nehezíti a körülményeket? Gondolok itt arra, hogy mindig van, aki aláígér.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a fuvarozók nem voltak képesek rövid távon olyan mértékben csökkenteni a kapacitásaikat, vagyis leállítani a járműveiket, mint amennyire visszaesett a forgalom. És ez okoz valóban egy olyan torzulást az elmúlt, most már lassan háromnegyed évben a közúti fuvarpiacon, amiben ugye a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet az alacsonyabb, mint a kínálat, ami természetszerűleg egy nagyon komoly versenyhelyzetet okoz, ugye a hazai fuvarozók között is. Erre még rátesz egy lapáttal az a jelenség, hogy a környező országbeli fuvarozóknak sincs elég feladatuk, tehát itt gondolok elsősorban a román vagy akár az ukrán közúti versenytársakra, akik szintén kényszerből, de a magyar piacról is igyekeznek ugye pótolni a számukra is hiányzó mennyiségeket, úgyhogy a hazai fuvarozóknak a saját önmaguk közötti versenyhez képest ugye még a környékbeli fuvarozók megjelenésével is kell számolni, úgyhogy kettős nyomás alatt vannak egy kapacitás oldalról.
És látszik-e ennek már bármilyen eredménye, akár abban, hogy mondjuk cégek zárnak be, vagy még küzdenek a vállalkozók? Hiszen sokáig nem lehet abból megélni, hogy vasárnap nem nyitunk ki.
Ez így van, azért a fuvaros vállalkozók azok nagyon jó stressztűrő képességgel és túlélési képességekkel rendelkeznek, szóval azért nem a csődök száma az, ami most mutatja a kapacitás csökkenésnek a mértékét. Tehát az első fokozata ennek az az, hogy a cégek elkezdik leállítani a kamionjaik egy részét. Ugye ezzel rövid távon próbálják csökkenteni a veszteségeiket. Az a második fázis lesz, amikor ugye már annyira ellehetetlenül az üzletük, tehát már annyira nem fedezi a bevételük a költségeiket, hogy akár csődbe is mehetnek. Most még az első fázisnál tartunk, tehát azok a cégek, akik megtehetik, mert mondjuk van saját tulajdonos és nem leasingelt járművük, ők már azért intenzíven élnek az átmeneti flotta csökkentésnek az eszközével.
Viszont a leasing díjat azt folyamatosan fizetni kell. Akkor ezek szerint a leasingelő cégek azok, amelyek futnak a pénzük után, és igyekeznek minél több fuvart bármi áron elvállalni?
Pontosan így van, csak a saját tulajdoni járműveket lehet észszerű költségek mellett átmenetileg leállítani. A leasing finanszírozású járművek esetében a leállítás az nem ilyen egyszerű, vagy többletköltséggel, egyszerű ilyen büntető költséggel jár. Tehát igen, azok a cégek, akik leasingelik a járműveket, sokkal inkább kényszervállalási helyzetben vannak, és nem tudnak ezzel a megoldással élni, úgyhogy igen, ők áralat kénytelenek vállalni.
De akkor beszéljünk egy pár szót az árindexről, hogy pontosan ez mit jelent, hogyan változtak a fuvar költségek, illetve maguk a vállalási árak az elmúlt időszakban.
Mi a közúti fuvarozási árindex során a közúti fuvarozásnak a költségeit mérjük és vizsgáljuk, és ebből képezzük az árindexet. Tehát mi azt vizsgáljuk, hogy a reálgazdaságban hogyan változtak azok a költségek, amely a közúti fuvarozás szolgáltatásnak a létrehozásához szükségesek. Ugye az elmúlt időszakban, akár azt az első negyedévet, ugye most ami a tárgyi időszakot jelenti, ha az előző negyedévhez, vagyis a Q4-hez, vagy ha az előző év azonos időszakához, vagyis 23 Q1-hez visszanyítjuk, mindenképpen nőtt az összes költség, hiszen tavaly évben ugye egy nagyon komoly inflációs környezetben voltak a fuvarozók is, tehát nekük is drágult a munkabér, drágultak a finanszírozási költségek, drágultak a javítási költségek, és igazából minden. Egyetlen egy dolog segítette tavaly a fuvarozókat, hogy az üzemanyag ár egy csökkenő tendenciát mutatott, és ez jelentősen kompenzálta a költségeiknek a növekedését, mert ott árcsökkenés történt. Ez az idei évben ez megfordult, tehát azért vannak nehezebb helyzetben a fuvarozó cégek, mert a tavalyi évhez képest, mind az év végéhez, mind pedig az azonos időszakához képest, vagyis 23 Q1-hez képest az üzemanyag drágult, tehát nem segíti a fuvarozóknak a gazdálkodását, így minden más ugye a felszínre került. Ahogy az előbb említettem, a költségnövekedések kétharmadáért a nemzetközi fuvarozás esetében, a belföldi fuvarozás esetében pedig a háromnegyedéért az útdíjaknak az emelkedése a felelős. Tehát ehhez képest, hogy egyébként 8-10%-kal emelkedtek mondjuk a munkabérek, vagy akár 8-9%-kal az amortizáció, és hogy a leasingkamatok is 15-20%-kal nőttek, ezeknek a hatása a súlyozás után az árindexre, tehát magára az ára, csupán 2-3%, tehát ezeknek a hatása az most nem releváns ebben a kontextusban. Úgyhogy elsősorban az útdíjaknak az emelkedése az, amivel foglalkozni kell.
Mire számítanak a következő időszakban, mikortól jöhet valami könnyebbség, mikortól változhatnak ezek a körülmények? Miben reménykednek?
Hát több dologban is reménykedünk. Egyrészt nagyon reméljük, hogy ez az első negyedévben megjelenő költségemelkedés ez nem fokozódik tovább. Tehát azért sajnos annak is megvan az esélye, hogy ez az év végére akár a 20%-ot is elérheti ez a mostani 13,5-16,4%-os érték, hiszen azért még a munkabérek vagy más tételek azért még tovább drágulhatnak, de reméljük, hogy ez nem történik meg. Ennél sokkal szignifikánsabb kérdés az az, hogy mi történik a kereslet kínálat területén, ugye, mert ettől függ az ár, hogy ettől függ, hogy be tudják-e árazni a valós költségeiket a fuvarozók, és képesek lesznek újra profitabilisak lenni, vagy nem, és továbbra is ugye a veszteségben fuldokolnak, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz velük. Tehát itt két dolog történt. Az egyik, hogy gyorsabban áll helyre a hazai gazdaság teljesítménye, itt elsősorban a belföldi kiskereskedelmi forgalom és az ipari termés az, ami nagyon-nagyon fontos egyébként az építőipar teljesítménye mellett a közúti fuvarozás szempontjából. Az ipari termelésnél nincsenek jó jelek, és az építőiparnál sincsenek jó jelek. Nincsenek jó jelek alatt azt értem, hogy az év utolsó feletet, a harmadik negyedéve előtt a szakértők nem jósolnak komoly fellendülést. Egyedül a belföldi kiskereskedelmi forgalom volumene az, ami azért a diagramok alapján is az látszik, hogy szépen, lassan, de nagyon fokozatosan csak javul és áll helyre, de még mindig ezek a jobb adatok is még mindig a 2022-es csúcsévnek az átlaga alatt vannak jóval, tehát itt is még csak a trend a jó, a valós mennyiség az még elmarad attól, amire szükség lenne.
És akkor mit tudnak tenni a fuvarozók?
Hát két dolgot tehetnek, ha passzívan csak várják a szebb időket, és hát finanszírozzák a veszteségeiket valamilyen módon, és a másik ugye aktív reagálás az csak flotta csökkentés lehet. Tehát itt az új piacok keresése az most nem működik, mert egész Európában hiány van megrendelésekből, tehát nem magyarországi a jelenség, Németországban és Franciaországban is sokkal kevesebb a szállítani való, ott is a kiskereskedelmi forgalom, vagy akár az ipari termelés is nem bővelkedik megrendelésekbe. Úgyhogy a kapacitás csökkentés az, ami igazán hamarabb elhozhatja a kereslet-kínálat kiegyenlítődését.
Köszönöm a figyelmüket az elmúlt percekben, tehát a ma reggeli hírműsorunk, a Reggeli Monitor legizgalmasabb gazdaság és persze üzleti összeállításait, interjúit hallhatták, és ajánlom figyelmükbe a holnap reggel 6:30 kezdődő Reggeli Monitort is, de ezt megelőzően ma 17 órakor még lesz egy bővebb hangbejátszásokkal együtt tarkított hírműsorunk. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Péli Nagykatát hallották.